Rádió Egyetem. Borbély Gábor előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe Filozófia és teológia a 13. században.
Jó, tehát azt szeretném kérni, hogy Turai handoutot vegyék még elő. Azt tehát, amelyiknek az első oldalán a Porphyrios fája van. Ez a kis középkori ábra, amelyről a Turán már beszéltem. A késő antik újplatonikus, a filozófusnak, Porphyriosnak az Eiszagógé című művéhez kapcsolódik, és a szubstancia kategóriáján szemléltetve mutatja be az egymásra épülő genuszok és speciesek rendszerét egy meghatározott ágon lefelé haladva, egy olyan ágon lefelé haladva, ahonnan, hogyha elindulunk a szubstanciától, akkor eljutunk az emberig, az ember faig, és azon belül is az ember individumokig. Erről beszéltem a múlt órán, hogy hogyan ki ez a struktúra, hogy mit jelent az, hogy prédikábile, ugye az öt szó, hogy miért van kitüntetett jelentősége a genusznak, a speciesnek és a differenciának. Ezek alkotják a definíciót, és arról is beszéltem, hogy mi az a probléma, amelyet ugyan fölvázol nekünk a szöveg elején Porphyrios, de amelyről jelzi, hogy nem fog beszélni a műben. Ez ugye az a probléma, hogy valóságosan léteznek-e a genuszok meg a speciesek, és hogyha igen, akkor ezek milyen dolgok, milyen módon léteznek valóságosan, ezt elragoztuk egy kicsit a múltkor, hogy ez pontosan hogy néz ki, milyen alternatívák vannak itt. És hát, és elmondtam, hogy ez a kérdés sor, és a Porphyrios által ebben a kérdéssorban felvetett alternatívák voltak azok, amik meghatározták a középkori gondolkodást az univerzáli problémával kapcsolatban. Azt is említettem, hogy a Porphyrios szerint az univerzáli probléma az nem tartozik a logikához, az metafizikai probléma, teljesen világos és teljesen érthető álláspont. Kora középkorban azonban, vagy hát annak a középkor azon időszakának az első részében, amiről én itt most az előadás sorozaton beszélek, amíg nem ismerték még Arisztotelésznek a metafizikáját, meg hát sok természetfilozófiai művét sem, csak a logikai műveit, ezt a problémát értelemszerűen a logikai problémák között tárgyalták, hogyha tárgyalták, hát ott fordult elő Porphyriosnál, még ha ilyen röviden is problémát az Eiszagógéban ismertette Porphyrios, és hát jellemző módon az Eiszagógéhoz írott kommentárok meg glosszák voltak azok a középkorban, amelyek felvetették ezt a problémát, hát elég sokáig. Aztán az univerzáli problémát később persze más kontextusokban is előszeretettel tárgyalták. Annak alapján, ami a Porphyrios féle szövegből elolvasható, ami a Porphyrios féle szövegben megtalálható, illetve egyáltalában a Porphyrios féle szöveg alapján, meg azoknak az arisztotelész szövegeknek az alapján, amiket még ismertek, a kezdetétől kezdve azt gondolták, hogy az univerzáléknak két alapvető tulajdonsága van, vagy két alapvető jellegzetessége van. Az egyik az, hogy állíthatóak. Ugye az univerzáli probléma az arról szól, már a Porphyrios féle megfogalmazásban is, hogy a genuszok meg a speciesek azok micsodák, de hát az Eiszagógé az a prédikábilékről, predikátumként a funkcionáló kifejezésekről szól, ezeknek az öt típusáról, és a predikátumként funkcionáló kifejezéseknek két típusa éppenséggel az, amiről itt szó van, tehát a genuszok meg a speciesek. Nyilvánvaló, hogy a genuszokat meg a specieseket állítani szoktuk, predikátumként szoktak szerepelni az állításokban, és hát ennek megfelelően, meg annak megfelelően, amit a középkorok Arisztotelésznek a hermeneutikájában olvastak, hogy tudnélik az univerzálénak olyan a természete, hogy több dologról is állítható, ennek megfelelően univerzálékkal szemben támasztott egyik követelmény az volt, hogy állíthatónak kell lenniük. Az univerzálé az állítható. A másik pedig értelemszerűen az, hogy az univerzálék azok valami, hát ahogy a nevük is mutatja, valami közös dolgok, valamilyen általános valamik. Megint gondoljunk csak a genuszokra, meg a speciesekre. Ember, állat, test, szubstancia, ezek genuszok, illetve részben genuszok és speciesek, attól függ, hogy ebben a hierarchikus rendben hol találhatók. Ezek általános valamik. Az emberséget például az jellemzi, hogy minden emberben valamilyen értelemben megtalálható az emberség, éppen ennek alapján nevezzük az embereket embereknek. Tehát közösnek kell lenni az univerzálénak, több dolog számára közösnek állíthatónak, és közösnek kell lennie. Az első olyan szerző, aki a középkori gondolkodók számára autoritatív módon megpróbálta a Porphyrios által felvetett problémát megoldani, az Boétius volt, aki magát az Eiszagogét latinra fordította, ahogy ezt a korábbiakban már említettem, és ezen kívül két kommentárt is írt az Eiszagogéhoz, és hát az Eiszagogéhoz írott második kommentárjában elég alaposan végig elemzi a problémát Boétius, hogy tudnélik akkor mi is az univerzálé, és hát ezen belül megvizsgálja azt a kérdést, hogy mit jelent az univerzáléknak a közössége, közös volta. Ez nagyon nagy hatással volt a későbbiekre, és majd látni fogjuk, hogy amikor Abélard ezt a problémát elkezdi elemezgetni, és amikor vitatkozni kezd Sampói Vilmossal arról, hogy mi is az univerzálé, akkor ott rögtön meg fog jelenni ez a Boétius-féle elemzés is a vitában. Boétius szerint háromféle értelemben beszélhetünk valaminek a közös voltáról. Körülbelül az ötödik percben, mikor elkezdek beszélni egy előadáson, körülbelül az ötödik percben elmegy itt egy mentőautó. A múlt órán az egyik ablakot már becsuktam, most a másikat is befogom. Remélhetőleg nem fogunk megfulladni. Na. Tehát háromféle értelemben beszéltünk a közös voltáról valaminek Boétius szerint. Azt mondja, hogy közös lehet valami a részei révén. Ebben az esetben maga az egész nem közös az egyes dolgok számára, a részei azonban meghatározott módon hozzátartoznak az egyes dolgokhoz. Ha mondjuk többen fekszenek egy ágyon, és letakarjuk őket egy pokróccal, akkor ez a pokróc ez közös a több ember számára. Ebben az értelemben a részei révén közös, de nem úgy, hogy maga az egész lenne egészként közös a számukra. Következő, ahogyan közös lehet valami, hogy időben eltérő módon közös, mint amikor például szukcesszíve többen használják ugyanazt a dolgot. Boétius példája a forrás vize, vagy egy ló, vagy egy szolga, mondja Boétius. Ugye ezek a dolgok, hát szegény szolgákat dolgoknak nevezni, hagyjuk is ki a szolgákat ebből, tehát maradjon a forrás vize meg a ló. Ezeket többen használják, időben egymás után szukcesszíve használják, ebben az értelemben közösnek nevezhetők, de megint csak nem egészként közösek azoknak a számára, akik egymás után használják ezeket. És akkor a harmadik eset az az Boétius szerint, amikor egy és ugyanazon időben közös ugyan valami, mint például a színi előadás, amely a színi előadáson résztvevő nézők számára közös, vagy mondjuk ez az egyetemi előadás, amit most éppen én tartok, amely a résztvevők számára, meg a majdani rádió, esetleges a rádió hallgatók számára is valamilyen értelemben közös. Van egy ilyen lehetőség is, mondja Boétius. Ebben az esetben azonban nem beszélhetünk arról, és ez itt már egy utalás Boétius részéről az univerzálé problémára, hogy ez a közösség, ez a szubstanciáját alkotná mindazoknak a dolgoknak, amiknek a számára közös. Ugye az emberség az valami módon a szubstanciáját alkotja az embereknek, de a színi előadás az ugyan közös a jelenlevő emberek számára, de semmiféleképpen nem lényegi tulajdonsága a jelenlevőknek az, hogy éppenséggel egy színi előadást néznek, vagy hallgatnak, vagy néznek és hallgatnak, vagy éppenséggel alszanak egy színi előadáson. Tehát, hogy a színi előadás az nem alkotja semmilyen értelemben a szubstanciáját ezeknek a dolgoknak. Márpedig az univerzálétól éppen ezt az utóbbit várnánk el. Azt várjuk el ugyanis az univerzáléktól, folytatja az okfejtést Boétius, és ez, ahogy az eddigiek is, amit most elmondok, az is követhető itt a handoutban is, hogy tudnélik, egyrészt egészként legyen jelen az egyes dolgokban, ideírtam latinul is, totum sit in singulis, legyen egész az egyes dolgokban. Aztán a másik, amit elvárunk az univerzáléktól, gondoljunk csak a genuszokra, meg a speciesekre, meg nyugodtan nézzük még folyamatosan azt az ábrát, amit itt, amivel ugye a középkor vizualizálja a Porphyrios féle megközelítést, tehát a Porphyrios fáját. Tehát visszatérve, a második, amit elvárunk az univerzáléktól, az az, hogy egy és ugyanazon időben legyen jelen a különböző dolgokban. Nem elég az nekünk, hogy egészként legyen jelen bennük, mindegyikben egészként, hanem egy és ugyanazon időben legyen bennük jelen. Nehogy az legyen, hogy az egyikben egy meghatározott időben van jelen, a másikban, meg egy másikban, a harmadikban, meg egy harmadikban, hanem egyszerre. Tehát ha az emberek emberek, akkor mindig minden ember ugyanolyan értelemben legyen ember. Oké? Okay? A harmadik pedig, amit elvárunk az univerzáléktól, és ezt már említettem is az imént, hogy tudnélik képes legyen megformálni a szubstanciáját azoknak a dolgoknak, amelyek számára közös. Tehát ne olyan legyen, mint egy színi előadás, vagy mint egy egyetemi előadás, ami ugyan hát valamilyen hatással persze van a nézőközösségnek a valamiére, de a szubstanciáját nem fogja megformálni abban az értelemben, ahogyan itt erről beszélünk. Oké? Még ha esetleg egy színi előadás elképesztő katarzist okoz is, vagy pedig esetleg egy egyetemi előadás hozzá is tesz valamit a jelenlevőknek a tudásához, tehát még ha ilyen habituális változásokat ezek okoznak is, akkor sem mondhatjuk, hogy a szubstanciáját formálnák meg azoknak a dolgoknak, amelyek számára ezek közösek. Tehát ilyennek kell lenni az univerzálénak, ennek a három elvárásnak kell, hogy megfeleljen az univerzálé, mondja Boétius. És akkor fölteszi a kérdést, hogy vajon létezik-e olyas valami, ami megfelel ezeknek az elvárásoknak, és mit válaszol erre? Vagy nem. Nem létezik. Nem tudunk olyan dologról, ami megfelel ezeknek az elvárásoknak. Most nem is lehetséges ilyen dolog, mondja Boétius. Eléggé homályos az okfejtése egyébként. Tehát ezt nem mondom, hogy véletlenül egy bestseller volt a kommentárjának ez a része a középkorban, mert hát eléggé bebonyolódott a dologba, de a konklúziója az érvelésének ez, hogy tudnélik a való világban ott ilyen valamik nincsenek. Következésképpen marad melyik lehetőség? Hát az a lehetőség, amit maga Porphyrios itt is rögtön itt első szinten fölvet, hogy tudnilik, az univerzálék, azok vajon függetlenül léteznek-e, vagy pedig pusztán az értelemben vannak, kérdezi Porphyrios. Ugye, ha nem léteznek függetlenül, vagyis a valóságban nem léteznek, akkor marad az a lehetőség, mondja Boétius, hogy pusztán csak az értelemben vannak. Tehát az univerzálék azok fogalmak. Azok valamilyen konceptuális izék, amik valahogyan működnek, valahogyan vonatkoznak az általunk ismert vagy megismert világra. Képesek vagyunk a igaz állításokat tenni olyan módon, hogy predikátum terminusaink azok univerzálék. Valahogy működik ez a dolog, de a valóságban nincsenek univerzálék, csak az elménkben vannak, mondja Boétius. Boétiusnak ez a kommentárja, ez ismert volt a középkorban, már a középkor korai időszakában is, és nagyon nagy hatása volt. De a Boétius féle megoldását a problémának, azt nagyon úgy tűnik, hogy nem mindenki vette át, illetve hát azt látjuk, hogy például abban az időben, amikor Abélard működött, tehát az 1100-as évek elején, akkor éppenséggel egy olyan álláspont látszik uralkodónak lenni, mondjuk Párizsban, meg Párizs környékén, ahol Abélard is megfordult, a mai Franciaország területén, az északi részén, a különböző iskolákban, amely szerint az univerzálék azok valóságosan léteznek, és éppenséggel azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekkel Boétius szerint rendelkezniük kell, és ezek az univerzálék, ezek mintegy a dolgoknak valami módon a materiális lényegét alkotják. Tehát a dolgoknak van egy ilyen valóságos lényege, dolgok bizonyos csoportjait ezt teszi eszenciálisan, a bizonyos csoportjainak individumait ezt teszi eszenciálisan azonossá, még ha akcidentálisan ezek a tagok, vagy ezek az individumok különböznek is egymástól. Ez a lényegiség, ez alapvetően azoknak a kritériumoknak felel meg, amelyeket Boétius írt le a második Eiszagogé kommentárjában. Hát ezt több forrásból is tudjuk, hogy ez így volt, hogy ez egy eléggé divatos elmélet volt ebben az időben. Ugye az ilyen típusú, meg ehhez hasonló elméleteket, amelyek azt mondják, hogy az univerzálék azok valóságos dolgok, azokat mind a mai napig realistának szokták nevezni, realista elméleteknek. Realizmusról nem abban az értelemben beszélünk, ami ilyen értelemben mondjuk tudományfilozófiai realizmusról beszélünk ma, hanem abban az értelemben, hogy az univerzálék azok valóságos dolgok lennének. A dolgoknak, hogyha ezt a 11. század végi, 12. század elejé verzióját nézzük az elméletnek, akkor azt mondhatjuk, hogy a dolgoknak a materiális eszenciája az valóságosan létezik. Az valami módon benne van a dolgokban. Hogyha a szerencsétlenségeim történetét olvassuk, tehát Abélardnak ugye az önéletírását, akkor azt látjuk, hogy egy bizonyos ponton, ez nem egy teoretikus mű, itt ugye Abélard azokat a dolgokat írja le, amelyek megestek vele, erről beszéltem már a korábbiakban, egy meghatározott narratív struktúra szerint, aminek a hátterében a teodicea áll, a gondviselés, erről is beszéltem a korábbiakban. Tehát igazából nem sokat filozofálgat ebben az írásban, de van egy pont, ahol leírja, hogy a Sampói Vilmossal komoly vitába keveredett az univerzálék miben létével, univerzálék természetével kapcsolatban, és azt is leírja, hogy ő ott megdöntötte Vilmosnak nem is csak egy, hanem két ezzel kapcsolatos elméletét, és hogy ez egy hatalmas győzelem volt, amit itt learatott, és azért volt nagyon fontos ez a győzelem, mert a logika tudománya az univerzáli problémánál vagy bukik, írja Abélard, valahogy nem szó szerint idézett, de valami ilyesmit ír, ami ugye meglehetősen abszurd, miután az univerzáli probléma az nem logikai probléma, de hát erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy amíg ugye nem ismerték Arisztotelész metafizikáját, meg viszonylag korlátozott ismereteik voltak az antik metafizikáról, addig ez a probléma az Eiszagogén keresztül belopta magát a középkori logikába. Nos, tehát amikor Abélard leírja Sampói Vilmos két álláspontját az univerzális probléma kapcsolatban, akkor az első esetben azt látjuk, hogy ez az álláspont, ez éppenséggel eléggé nyilvánvaló módon a Boétius féle szövegen alapszik. Azt írja ugyanis Abélard, hogy Vilmos azt állította, hogy egy és ugyanazon dolog egészként, lényegileg és egyidejűleg van benne minden egyes hozzá tartozó individumban, amelyek között ennek megfelelően lényegüket tekintve nincsen különbség, csak az akcidensek sokféleségéből eredő változatosság. Ha elolvassák ezt a szöveget, ugye benne van a handoutban, akkor látják, hogy pontosan azok a kritériumok szerepelnek benne, amelyek a Boétius féle kommentárban is, hogy tudnélik, az univerzálé az egészként lényegileg és egyidejűen van benne. A hozzátartozó dolgokban mondja, itt mire kell gondolni? Hát nyilvánvalóan azokra a fajokra, amelyeknek egyedeik vannak, az egyedek a fajokhoz tartoznak, és ezekben az egyedekben bennük van az a materiális eszencia, amely a lényegüket konstituálja tulajdonképpen. Abélard nem ragozza itt a szerencsétlenségeim történetében, de más szövegeiből, amelyek ránk maradtak, tudjuk, hogy nagyon komoly ellenvetései voltak ezzel az elmélettel kapcsolatban. Valószínűleg jó néhány. Amit itt leír, az annyi, hogy az ellenvetései hatására Vilmos elvetette ezt az elméletet, tehát szakított ezzel a materiális eszencia elmélettel, amely, ahogyan említettem, más forrásokból tudjuk, hogy ebben az időben eléggé elterjedt volt, de úgy látszik, hogy az Abélard-féle kritikát, Abélard-féle jónapot, bírálatot nem bírta el ez az elmélet. Ugye az Abélard-féle érvek olyanok, mint például, hogyha feltételezzük, hogy ez a materiális eszencia, ez valóságosan benne van a dolgokban, akkor azt kell gondolnunk, hogy a dolgok azok valóságosan ellentétes tulajdonságokkal rendelkeznek egy és ugyanazon időben. Ez ugye leolvasható tulajdonképpen a Porphyrios fája ábráról is, ami az Abélard-féle érvelésnek a magja, ami lehetetlen, tehát mindenféle abszurd következményei vannak ennek az elméletnek. A Abélard pozitív álláspontja az, hogy egyáltalán semmi ilyen nem létezik valóságosan, mint a dolgoknak az eszenciája, hanem a világban pusztán csak individuális dolgok vannak. A Vilmos-féle második álláspont az tulajdonképpen ezt az Abélard-féle bírálatot veszi alapul, vagy hát veszi figyelembe, amikor előáll egy módosított elmélettel, amely hát egy ilyen meglehetősen furcsánkozó, bonyolult elmélet, amit nagyon röviden ír le itt a szerencsétlenségeim történetében Abélard. Ebben nem is fogok belemenni. Tulajdonképpen az a lényege ennek a módosított elméletnek, hogy az univerzálék az egymáshoz hasonló dolgok kollekcióival lennének azonosak. Tehát tulajdonképpen az univerzálékat, azokat valamilyen módon az ilyen naív biológiai megközelítés alapján természetes fajtáknak tekintett populációkkal azonosítaná. Ez a megfogalmazás, ez a 21. századból ment vissza a 12. tehát persze itt nem erről van szó, tehát valahogy a természetes fajtákat képező egyedeknek a kollekciói lennének ezek az univerzálé. Ugye ezzel kapcsolatban meg az a problémája Abélardra, ez már jobb álláspont, mondja Abélard, ez jobban tetszik neki, mert ez jobban megfelel az ő közelítésének, amely ugye azon alapul, hogy pusztán csak individuális dolgok vannak a világban, tehát általános dolgok nincsenek. De ezzel az a baja, hogyha egyedek kollekcióival azonosítjuk az univerzálékat, akkor nem tudunk megfelelni annak a további kritériumnak, amit itt említettem már az óra elején, hogy tudnék az univerzáléknak állíthatónak kell lenni. De hát egyedeket vagy egyedek kollekcióit nem tudjuk egyedekről állítani. Következésképpen ez az elmélet sem működik szerinte. Úgyhogy ő megpróbál túllépni az ilyen és ehhez hasonló elméleteken, és hát kialakítja a saját álláspontját a problémával kapcsolatban. Nem egy lépésben, az látszik, hogy elég sokat rágódott ezen a kérdésen. A több írása is fönnmarad, ahol nekifut a dolognak. A Johannes Szereszberiensis, akire mindig szoktam itt hivatkozni, a Metalogikumban azt írja, hogy Abélardnak az volt az álláspontja az univerzáléval kapcsolatban, hogy az univerzália szermóval azonos, tehát valamilyen nyelvi entitással, amit beszédnek fordíthatunk. Ez lehetett Abélard késői álláspontja, a Johannes Szereszberiensis féle beszámoló az ugye az 1130-as évekre vonatkozik, ahogy ezt korábban már, egy korábbi előadáson már említettem, késői Abélardra, de hát ezzel a problémával már korábban is foglalkozott Abélard, és a korábbi megoldásában még nem ezt a terminológiát használta. Mindazonáltal én most itt nem fogom részletesen elmondani Abélard különböző nekifutásainak és megközelítéseinek a történetét, meg a különbségeket sem fogom ezek között nagyon súlyozni, hanem inkább annak az irányát szeretném megmutatni, ahogyan Abélard ezt a problémát a saját jellegzetesen, mondjuk most így, hogy nominalista álláspontja alapján, tehát azon ontológiai álláspont alapján, hogy a világban pusztán csak individuális dolgok léteznek, általános dolgok nincsenek, tehát ennek alapján megpróbálta megoldani. Minden olyan álláspontnak, amely tagadja az univerzális valóságos létezését, valamilyen módon arra a problémára kell választ adni, hogyha nincsenek a valóságban univerzálék, akkor hogyan használhatjuk szignifikatív módon azokat a kifejezéseket a nyelvünkben, amelyek úgy tűnik, mégiscsak valamilyen univerzális dolgokra referálnak a valóságban. Most szignifikatívan használni egy kifejezést a nyelvben, ez a középkorban azt jelentette, hogy jelként használunk valamit, és hát egy jel az megjelöl valami mást, de nem pusztán csak ezt a szemantikai vagy szemiotikai relációt vette a szignifikatív használat, hanem volt egy ilyen pszichológiai, episztemológiai eleme is a középkori felfogásnak. Ez megint csak Arisztotelészen alapult, és megint csak Arisztotelész hermeneutikáján, ahol Arisztotelész azt írja egy bizonyos ponton, itt a pontos hely megtalálható a handout harmadik oldalán, az igék önmagukban véve névszók és szignifikálnak valamit, hiszen aki kimondja őket, az rögzíti a gondolatot, és aki hallja, az megmarad ennél. Constituit quid dicit intellectum, mondja a középkoriaknak a Boethius féle latin fordítás, amit ők úgy értettek, hogy akkor használok szignifikatív módon egy kifejezést, hogyha létrehozom valaminek a megértését általa valakiben, aki ezt a kifejezést hallgatja. Tehát amikor azt mondom, hogy Szokratész ember, és az ember terminus az ugye az egy univerzálé, azt most már látjuk, arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a valóságban létezik-e, amire ez a terminus referál, vagy pedig sem, és hogyha nem létezik a valóságban, akkor hogyan tudjuk szignifikatív módon használni. Ahhoz, hogy szignifikatív módon tudjuk használni, ahhoz az kell a középkori felfogás szerint, hogy amikor azt mondom, hogy Szokratész ember, akkor az ember terminus valaminek a megértését létrehozza mindazokban, akik hallgatják ezt a beszédet. Tehát jelen pillanatban a hallgatóságban, illetve hogyha a rádióhallgatók meghallgatják ezt a szöveget, és itt még nem kapcsolták ki a rádiót, akkor majd bennük is valamilyen megértést létre kell, hogy hozzon, valaminek a megértését létre kell, hogy hozza ez a szöveg. De mit értünk meg egy ilyen általános terminus segítségével, hogyha egyáltalán nincsenek általános dolgok a világban? Kérdezi Abélár. A megoldása az minden esetben, amikor nekirugaszkodik ennek a problémának, abba az irányba mutat, hogy ez egy tökéletesen elhibázott megközelítés, amikor azt feltételezzük, hogy ahhoz, hogy egy szó szignifikatív legyen, szignifikatív módon tudjunk használni egy kifejezést, ahhoz kell, hogy legyen valami a valóságban, amit megjelöl. Tehát, hogy mondjuk az univerzális szavaknak a szignifikációja ugyanolyan kell, hogy legyen, mint mondjuk a tulajdonneveknek. Ez egy alapvető hiba, hogy feltételezzük, hogy ahhoz, hogy szignifikatív módon tudjuk használni őket, ahhoz kell, hogy valami megfelelőjük legyen a valóságban. Ez az alapvető hiba az, mondja Abélár, ami az univerzális problémának a helytelen megoldásait, hogy mondjam, csak generálja, vagy ami az univerzális probléma helytelen megoldásainak a hátterében van, hogy tudnélik, azt feltételezik, hogy egy általános szó, amikor szignifikatív, akkor meg fog jelölni valamit a valóságban. Következésképpen kell, hogy legyen valami a valóságban, ami megfelel ennek a kifejezésnek, vagy ami ennek a kifejezésnek a jelöletét alkotja. Ugye? Miután egy általános kifejezésnek a jelöletei nem lehetnek individuális dolgok, ezért nyilván vannak általános dolgok is, hangzik a realist érvelés, ugye Abélár. Ez azonban egy alapvető hiba. Az, aminek a megértését létrehozzák univerzális szavak, az ugyanis nem szükséges, hogy általános dolog legyen, sőt, egyáltalán nem is szükséges, hogy valamilyen dolog legyen. Ez az Abélard-féle első megoldásnak a lényege. Azt mondja, hogy aminek az univerzális szavak a megértését létrehozzák, azok nem individuális dolgok, mert ugyanezeket valamilyen értelemben megnevezik az univerzális szavak, de mégsem ezekre referálnak, ha tetszik, vagy nem ezek a szignifikátumai az univerzális kifejezéseknek. Nem lehetnek általános dolgok sem, mert általános dolgok meg nincsenek, hanem aminek a megértését létrehozzák az univerzális szavak, azok tényállások. Tényállások. Abélard a státusz kifejezést használja, meg tulajdonképpen valamilyen hasonló értelemben használja a dictum propositionis kifejezést is, tehát az állítás által kimondott valami. A tényállások azok nagyon érdekes dolgok, hát szóval ugye nem dolgok abban az értelemben, hogy ahogyan az individuális létezők azok, és abban az értelemben sem dolgok, ahogyan a realista elméletek a mindenféle eszenciáknak, immateriális eszenciáknak valóságos létezést tulajdonítanak, hanem a tényállások azok olyas valamik, amik valamiféle ontológiai realitással bírnak, de mégsem lehet őket megragadni. Ugyanakkor nem légies dolgok. Egyáltalán nem légies dolgok. Nézzük Abélardnak egy példáját, hogy mennyire nem légies dolgok a tényállások. Megkorbácsolták, mert nem akart kimenni a fórumra. Ugye ez egy tényállást fejez ki ez a, hát nem is egy, hanem két kijelentés. Azt, hogy valakit megkorbácsoltak egy meghatározott okból kifolyólag, nem kell ragoznom, ez elég kemény dolog, elég kemény következményei lehetnek, de hát mégiscsak egy tényállás. Szóval a tényállásoknak valamiféle ontológiai realitása mindenképpen van. Ezek azok a valamik, amiknek a megértését létrehozza az általános szó. Tehát amikor azt mondjuk, vagy az általános név, amikor azt mondjuk, visszatérve a példánkhoz, hogy Szokratész ember, akkor nem azt állítjuk, hogy Szokratészban megvan egy olyan általános lényegiség, egészként, egyidejűleg és az ő szubstanciáját alkotva, ami az összes többi emberben megvan aktuálisan, meg az összes emberben megvolt korábban, meg az összes emberben, aki még létezni fog, meg lesz a jövőben is. És nem is valami ehhez hasonló dolgot állítunk, vagy pedig azt, hogy mondjuk egy ilyen általános lényegiség az valahol létezik, elkülönülve Szokratésztól, és ő részesül benne, stb. Ugye itt mindenféle verziói lehetnek ennek, hanem azt állítjuk ezzel, hogy Szokratész ember. Ez, hogy Szokratész ember, ez egy tényállás. Egy tényállást állítunk, és nem azt, hogy egy entitás valamilyen módon össze van kapcsolódva szerencsétlen Szokratésszal. A későbbi megoldása vagy megoldásai Abélardnak megint csak ebbe az irányba az a megoldás is, ahol az univerzálit szermónak nevezi, ahogyan erről Johannes Szerezberiensis is beszámol. Itt megint az elemzésének az alapja megint csak az, hogy félrevezet minket nyelvhasználat. Tehát ez egy ilyen tipikus analitikus megközelítés, analitikus filozófiai megközelítés a 12. század elején. Azt mondja Abélard, hogy amikor azt az állítást tesszük, hogy az emberre gondolok, akkor az a benyomásunk keletkezik, hogy van valamilyen objektum, kell, hogy legyen valami olyan tárgy, amire gondolok, ahhoz, hogy ezt az állítást értelmesen meg tudjuk, igaz módon meg tudjuk tenni, hogy az emberre gondolok. Vagy amikor azt mondjuk, hogy a kimérára gondolok, akkor is feltételezzük ezt a dolgot, bár a kiméráról tudjuk, hogy ez valóságosan nem létezik. És akkor azt mondja Abélard, hogy ha megkérdezzük attól Az embertől, aki azt mondja, hogy az emberre gondolok, itt a latinban az intelligo hominem mondat szerepel, ami még inkább sugallja azt az értelmet, amit most itt elemezgetni fogunk. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy mire gondolsz, akkor erre kétféle válasz lehetséges. Hát, hogy van olyan dolog, amire gondolok, illetve hogy nincs olyan dolog, amire gondolok. Hogyha az utóbbit vesszük, nincs olyan dolog, amire gondolok, akkor ez az állítás, mondja Abélár, igaz, hogyha a kérdést a név szubstanciájára vonatkoztatjuk, de hamis akkor, hogyha az ige szubstanciájára vonatkoztatjuk. Ha a név szubstanciájára vonatkoztatjuk azt az állítást, hogy nincs olyan dolog, amire gondolok akkor, amikor az emberre gondolok, akkor ezzel pusztán csak azt állítom, mondja Abélár, hogy nincsen a valóságban olyasmi, hogy az ember. Ha tetszik ennek a szónak, hogy az ember nincsen denotátuma, nincsen olyan dolog a valóságban, amire ez referálna, ebben az értelemben igaz, hogy nem gondolok semmire. Abban az értelemben azonban hamis, hogyha a dolgot úgy értem, a választ úgy értem, hogy semmiféle gondolatom nincsen. Tudnélik az, hogy az emberre gondolok, az nem ekvivalens azzal az állítással, hogy semmiféle gondolatom nincsen. Valamilyen gondolatom van, de milyen gondolatom van? Mire gondolok? Amire gondolok, mondja Abélár, az egy mentális objektum, tehát a gondolatomnak a tárgya az valamilyen mentális vagy intencionális objektum, és nem valamilyen ténylegesen a külvilágban létező dolog. És arra is fölhívja a figyelmet, hogy ez, amikor azt az állítást teszük, hogy az emberre gondolok, az referenciális szempontból valamilyen homályos kontextus. Ez megint egy ilyen 20.-21. századi megközelítés, vagy pedig a terminusnak a visszavetítése, de elég pontosan írja le azt, amit Abélár egyébként a maga nyelvén előad. És fölhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen referenciálisan homályos kontextusokat meg kell különböztetnünk azoktól a kontextusoktól, ahol pontosan tudunk referálni. És hogyha nem különböztetjük meg ezeket, referenciálisan nem homályos kontextusoktól, akkor abba a hibába esünk, amiben Sampói Vilmos meg a többi realista esik, hogy azt fogjuk feltételezni, amit említettem is már az előbb, ami Abélár szerint az alaptévedés, amikor az univerzális problémával foglalkoznak, hogy tudnilik, az általános nevek azok ugyanúgy referálnak, ahogyan a tulajdonnevek vagy a mutató névmások referálni szoktak. Vagyis ilyenkor a különböző mentális aktusoknak, attitűdöknek a belső tárgyait transponáljuk, és valóságos objektumokká tesszük, abban a hiszemben, hogy kizárólag így biztosítható az, hogy igaz állításokat tudjunk tenni univerzális nevek vagy általános szavak segítségével, az olyan szavak segítségével, mint az ember. Oké? Ez a dolognak a lényege, tehát Abélár azt mondja, hogy összefoglalva, hogy a világban kizárólag individuális dolgok vannak, az univerzális problémának a realista megoldásai azok a nyelvünk természetét illető félreértésen alapulnak, a nem megfelelőképpen elemzik kijelentéseink logikailag azok, akik feltételezik, hogy az általános szavak azok ugyanúgy referálnak a világ dolgaira, mint a tulajdonnevek, vagyis rossz kérdéseket tesznek föl, és rossz válaszokat adnak erre, írja ő maga. Pedig a dolog az leírható korrekt módon, és a nyelvünknek a korrekt működésére megfelelő magyarázattal szolgál az univerzális problémának az általa adott elemzése is. Ugye ezt a megközelítést, amit itt Abélárnál látunk, meg az ehhez hasonló megközelítéseket hívták a középkorban nominalista megközelítéseknek. Valami ehhez hasonló álláspontot képviselhetett, erre utaltam már a korábbiakban, Roscellinus is, aki kapcsolatban ugye Abélard mély hallgatás burkolózik a szerencsétlenségeim történetében. De Roscellinus nem nominalistának, hanem vokalistának hívták a kortárs források, tehát maradjunk mi is ennél. Amit itt látunk, az a vokalista-nominalista álláspontnak valamilyen formája Abélardnál. A későbbiekben, a középkorban sokan képviseltek ehhez hasonló álláspontokat. Talán a leghíresebb ma a késő középkori nominalisták közül William of Ockham, de hát sokan mások is. A késő középkorban ez nagyon elterjedt volt, az az álláspont, ami szerint az univerzálék azok semmiféle realitással nem rendelkeznek. Ennyit akkor az univerzálé problémáról Abélard kapcsán, és akkor meg szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen kérdés, az, ami itt a mai alkalommal eddig elhangzott. Mert ha nincsen, és minden teljesen világos volt, minden teljesen világos volt? Nagyjából. Tessék, parancs. Persze. Ugye a kiinduló pont az az, hogy a kiinduló probléma az az, hogy az általános szavak azok mit szignifikálnak, minek a megértését hozzák létre, hogyha a középkori megközelítést alkalmazzuk, hogyha egyszer nincsenek általános dolgok a valóságban. Ugye ez a kérdésfeltevés, ez már úgy látszik, hogy már eleve azon további feltevésen nyugszik, hogy kell, hogy valamire referáljanak ezek az általános szavak ahhoz, hogy valaminek a megértését létre tudják hozni. Abélard egyébként majd aztán később pont ezt tagadja, mert azt mondja, hogy ez a nyelv működésének a félreértelmezése. De ez a korai megoldásánál ezt fölveti egy ilyen legitim problémaként, hogy minek a megértését hozzák létre az általános szavak, és akkor kell találnia valamit, olyas valamit, ami nem az individuális dolog az egyik oldalon, mert hogy az általános szavakkal az individuális dolgokat nem fogjuk tudni megérteni. Abélardnak az a példája, hogy egy ember üldögél a házban. És történetesen pont Szokratész üldögél ott. Abból, hogy egy ember üldögél a házban, soha nem fogjuk megtudni, hogy ez az ember ez Szokratész, és hogy ilyen és ilyen tulajdonságai vannak. Oké? Nem fogja Szokratész megértését létrehozni bennem ez az állítás, még ha igaz állítás is egyébként akkor, amikor tényleg ott üldögél Szokratész a házban. De akkor minek a megértését hozza létre? Eszencialista, realista válasz az, hogy hát az eszenciának a megértését. Ha az emberről állításokat teszek, akkor az ember eszenciájáról teszek állításokat, és az ember eszenciája az valami módon ténylegesen létezik. Tehát amire az ember referál, az ott van a valóságban. Sampolyi Vilmos szerint úgy, mint a materiális dolgoknak a lényege, az eszenciája, ami egészként egyidejűleg és szubstanciálisan jelen van a hozzátartozó dolgokban. Okay? És akkor erre jön az az Abélard-féle lépés, hogy azt mondja, hogy oké, ti azt feltételezitek, hogy vagy csak individuális dolgok vannak, vagy pedig vannak individuális dolgok és eszenciák, de az már nem jut eszetekbe, hogy ahhoz, hogy értelmesen tudjunk használni egy általános kifejezést, ahhoz lehetséges, hogy se nem individuális dolgokra, sem pedig nem eszenciákra, általános eszenciákra referálunk akkor, amikor szignifikatíve használjuk ezeket a kifejezéseket, hanem valami harmadikra. És ez a harmadik, ez lenne a tényállás, ami nem eszencia. Az, hogy az emberek emberek, az ezzel a propozícióval kifejezett tényállás, itt most a középkorban ezt a rádióhallgatók kedvéért is mondom, akik esetleg a modern filozófia felől hallgatják ezt a szöveget. Ugye a középkorban a propozíció az nem ugyanazt jelentette, mint a modern filozófiában. A modern filozófiában a propozíció az tulajdonképpen a tartalmát, az állításunknak a tartalmát jelenti. A középkorban pont fordítva volt, a propozíció az magukat, az állításokat jelentette. Tehát, hogy az, hogy az emberek emberek, ez az állítás, ez nem attól szignifikatív, hogy az embereknek a valóságos lényegére vonatkozik, hanem attól szignifikatív, hogy kifejez egy tényállást. Azt a tényállást, hogy az emberek emberek. Tehát, ha tetszik, ennek az állításnak a tartalma a tényállás. Az, amit kifejez. A tényállás ez nem egy individuális dolog, hanem valami olyasmi, ami individuális dolgoknak a mondjuk a viszonyaira, vagy pedig az individuális dolgok által alkotott világ dolgainak a viszonyaira vonatkozik. Tehát, ha tetszik, struktúrákra vonatkozik, de nem individuális dolgokra önmagukban, és nem is olyan lényegiségekre, amelyeknek a létezéséről abszolút nem vagyunk egyébként meggyőződve. Oké? Hanem valami a kettő között. És amikor azt mondja, hogy a megkorbácsolták, mert nem akart kimenni a fórumra, az egy tényállást fejez ki, akkor ezt azért mondja, mert erre lehet egy olyan ellenvetés, hogy na jó, de hát ezek a tényállások, ezek akkor micsodák? Hát ezeknek nincsen ontológiai súlya. Mert ugye azt várjuk el az univerzális szavainktól, hogyha egyszer szignifikatívnak tekintjük őket, és igaz állításokat tudunk, és azt gondoljuk, hogy igaz állításokat tudunk tenni az ő segítségeinkkel, azt várjuk el tőlük, hogy tényleg mondjanak el valamit valami kemény dologról, ami valóságosan úgy van, ahogy van. Oké? Ezt várjuk tőlük. És akkor azt mondják az Abélard-féle szövegre, hogy hát ezek a státuszok, ezek túl légiesek nekünk, ezek nem eléggé valóságosak ahhoz, hogy megfeleljenek az elvárásainknak. És akkor erre válaszolja azt Abélard, hogy dehogy nem. Nézzük csak azt a tényállást, hogy valaki jól meg van korbácsolva, mert nem akart kimenni a fórumra. Ez eléggé kemény dolog. Látszik, hogy a tényállásoknak van ontológiai súlya, mondja ő. Oké? Így érthetőbb? Köszönöm a kérdést. Mert nekem érthető volt úgy is, ahogy elmondtam először, de ebből természetesen egyáltalán nem következik, hogy másoknak is az. Úgyhogy tényleg szóljanak, hogy valami nem világos a továbbiakban is, legyenek szívesek. Úgy haladok, ezt elmondtam az elején, hogy különböző szerzőkről fogok beszélni, hogy ezért valami áttekintést kapjunk a középkor, hát ezen késői időszakának, a késő középkornak az egészéről, amiről én itt beszélek ennek a kurzusnak a folyamán. De minden szerzőnél olyan meghatározott problémákról beszélek, amelyek az adott szerző munkásságában is, meg az egész középkorban is fontos problémák voltak, viszont mindig csak egyről. Tehát az univerzális problémáról már más szerzőknél nem fogok beszélni, és a többi individuális problémáról is mindig csak egy adott szerző kapcsán. Egész egyszerűen azért, mert nincs idő rá. Ugye, amikor nem találta megfelelőnek, akkor úgy ment tovább, hogy végül is arra jutott, hogy az univerzálék azok ilyen belső intencionális objektumok. Ez volt a második megoldása tulajdonképpen, amiről beszéltem. Ez nem teljesen ugyanaz, mint a korábbi, de azt is mondtam az elején, hogy most nem nagyon szeretnék belemenni abba, hogy ez a két megoldás, ez miben különbözik, mert nem szeretnék ennél mélyebbre ásni ebben a dologban, mert még sok mindenről szeretnék beszélni. Nem érünk a dolognak a végére. Oké. Akkor ha nincs további kérdés, akkor a fennmaradó időben Abélard etikájáról fogok beszélni, ami azt jelenti, és akkor azt szeretném kérni, hogy most már a másik handoutot vegyék elő, amit hoztam mára. Ami azt jelenti, hogy két olyan problémát szeretnék itt megvizsgálni Abélard két műve alapján, amelyek láthatóan az ő számára is fontos problémák voltak, Az egyik a morális jó miben létének a problémája, a másik a morális rossz miben létének a problémája. Abélard idejében Arisztotelész etikáját, hát alapvetően Arisztotelész Nikomakhoszi etika című művét nem ismerték még. Tehát az etika az nem teljesen azt jelentette, mint néhány évtizeddel később, amikor már elkezdték olvasni ezt a szöveget. Abélard is más kontextusokban tárgyalja ezt a két kérdést, nem kifejezetten etikai kontextusban. A morális jó problémáját egy olyan írásban tárgyalja, amire igazából azt mondhatnánk, hogy egy ilyen vallásfilozófiai jellegű szöveg. Kétféle címen is ismerik, egyrészt kollációnészként, beszélgetésekként, másrészt pedig dialógusként. Dialógus inter philosophum judeum et christianum, ez a pontos címe, és valamikor 1125-26 és 1132-33 között keletkezett ez a szöveg. A szövegben egy filozófus, egy zsidó és egy keresztény, valamint Abélardnak a beszélgetései olvashatók, a szöveg az befejezetlen. És hát az alapprobléma, amiről a szöveg szól, az a kinyilatkoztatott vallási parancsolatok igazolhatósága. És hát ugye abból indulnak ki a beszélgetésben, hogy azzal igazolhatók a kinyilatkoztatott vallási parancsolatok, hogyha be tudjuk bizonyítani, hogy az emberi boldogsághoz a természettörvényen felül szükség van rájuk. A filozófus azt állítja, hogy nincs szükség ilyenekre, vagyis ahogyan a szövegben fogalmaz Abélard, az ember egyedül a természeti törvény révén is üdvözülhet. Különböző vallások képviselői meg persze azt állítják, hogy szükség van, és pont az ő vallásukra van szükség ahhoz, hogy az ember boldog lehessen. Erről folyik a vita. És hát nagyon érdekes a szöveg mindenféleképpen, mindenféle szempontból. De most nem a vallás filozófiai részéről szeretnék beszélni, és nem arról, hogy hogyan érvelnek amellett, hogy szükség van, vagy nincs szükség a vallási parancsolatokra, a boldogsághoz, az emberi boldogsághoz, hanem arról, ami egyszer csak az egyik párbeszédben, egész pontosan a keresztény és a filozófus beszélgetésében előjön, arról a problémáról tudnélik, hogy mi a legfőbb jó, és hogy mi módon lehet eljutnunk hozzá. Ennek a problémának az elemzése során Abélard megpróbál választ adni arra a kérdésre, hogy mi a morális jó. Azok a kontextusok, amelyekben a jó szót morális értelemben használjuk, és mi ennek az egésznek a relevanciája. Ez, ahogyan Abélard a problémát fölveti, ez rögtön megint mutatja azt, ahogyan általában megközelíti a filozófiai problémákat. Az előbb az univerzális probléma kapcsán már említettem, hogy Abélard azt gondolja erről a problémáról, hát főleg a későbbi írásaiban, ahol megpróbálja megoldani ezt a problémát, hogy itt alapvetően arról van szó, amikor rossz válaszokat adnak az univerzális problémára, hogy nem elemzik kellő mélységben, ahogyan használjuk a nyelvünket. Tehát nem adják megfelelően korrekt és megfelelően mély logikai elemzését a kijelentéseinknek. Tulajdonképpen dialógusban vagy kollációnézben is, amikor a morális jó problémájáról beszél, tulajdonképpen nagyon hasonló megközelítést alkalmaz. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi a morális jó, meg kell néznünk, hogy hogyan használjuk a jó szót. Mik azok a kontextusok, amelyekben a jó szót olyan értelemben használjuk, hogy az morálisan releváns, és melyek azok a kontextusok, amelyekben úgy használjuk a jó szót, hogy az morális szempontból teljesen indiferens. Vagyis, még másként fogalmazva, megnézi, hogy milyen jelöltek vannak a morális jóra. Milyen különböző jelöltek, és aztán megpróbálja kiválogatni ezek közül azt a jelöltet, ami tényleg releváns az adott probléma szempontjából. Azt mondja mindenek előtt, hogy dolgokra szoktuk például mondani azt, hogy jók. Azt mondja, hogy mondhatunk olyat, mint most Abélard példáit fogom használni, hogy jó kézműves például. Akkor, amikor valaki ügyesen végzi a munkáját. Vagy mondhatjuk egy lóra azt, hogy jó ló, amikor az adott jószág megfelel annak a funkciónak, amire használják. Vagy egy csomó más dologról mondhatjuk, hogy jó, ami megfelelőképpen tölti be a feladatát, amire szolgál. Aztán mondhatjuk például azt, hogy jó tolvaj. Ez ugyanebben a csoportba tartozik. Azt mondjuk valakire, hogy jó tolvaj, az azt jelenti, hogy mondjuk, hát hogyha az Abélard-féle életvilágot nézzük, akkor a jó tolvaj az nyilván azt jelenti, hogy nagyon ügyesen ki tudja lopni más zsebéből a pénzt, vagy ügyesen be tud surranni egy házba, és el tud emelni dolgokat, stb. Stb. De hát ezt lehet mondani, hogy jó tolvaj, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ügyes zsebmetsző az illető, vagy valamihez hasonló dolgot. Tehát valamilyen technikai képességet, illetve valamilyen technikai elvárásoknak való tökéletes megfelelésre vonatkozik. Nyilvánvaló azonban, és hát főleg az utolsó példából, és nem véletlen, hogy ezt a példát is hozzá Abélard, hogy amikor dolgokról mondjuk azt, hogy jók, emberekről, állatokról, használati tárgyakról, akkor a jó szót ezt nem morális értelemben használjuk, vagyis hát az a használat, amiben itt előfordul a jó szó, az morális szempontból nem releváns, hiszen ha az lenne, akkor a tolvajra nem mondhatnánk, hogy jó, mert hogy nyilvánvaló, hogy morális szempontból elítélendő az, amit a tolvaj csinál. A második hát jelölt, vagy csoport, amit megvizsgál Abélard, az már ismerős az univerzáli probléma elemzéséből, az a propozíciók által kifejezett tényállások, dikta, vagy a státuszok, a tényállások. Hogy azokról vajon a morális értelemben állíthatjuk-e azt, hogy jók. Hát Abélard azt mondja, itt megint csak nem a morális értelem fog előkerülni. Tudnélik, igazándiból minden tényállásról azt kell állítanunk, hogy jó. És hát ez ugyan filozófiai elemzés, de itt persze valamilyen teológiai elem is megjelenik az elemzésből, és ezzel a valamivel is találkoztunk már akkor, amikor a szerencsétlenségeim történetéről beszéltünk. Tudnélik, megint megjelenik a teodicea. Abélard azt mondja, hogy miután minden tényállásról azt kell mondanunk, hogy jó, ezért azt is állítanunk kell, hogy jó az, hogy létezik a rossz. Ebben a teodiceai értelemben, ahogyan ő ezt a kifejezést használja, tudnék abban az értelemben, hogy ahogyan állnak a dolgok, az mindenféleképpen jó, mert megfelel annak, ahogyan Isten elrendezte a dolgokat. De hát amikor azt állítjuk, hogy jó az, hogy létezik a rossz, akkor ugye egyrészt nem mondunk semmiféle ellentmondásosat, másrészt pedig teljesen nyilvánvaló, hogy megint csak nem morális értelemben állítjuk azt, hogy jó az, hogy létezik a rossz, hanem ebben a tágabb teodiceai összefüggésben. Tehát a jó a tényállások esetében megint csak egy semleges fogalom, megint csak morális szempontból indiferens fogalom. A harmadik csoport, amit megvizsgál Abélard, ezekre mindenki kapásból azt mondaná, hogy ezek bizony, hogy itt bizony abszolút morálisan releváns a jó szónak a használata, ez a cselekedetek. A cselekedetek csoportja. Ugye, a cselekedetekre mindenki kapásból azt mondja, hogy vannak jó meg rossz cselekedetek. A cselekedeteik alapján szoktuk megítélni az embereket, illetve olyan mondjuk a tanúknak a beszámolói alapján szokták a bíróságok megítélni például embereknek a visel dolgait, vagy azt, hogy az illetők bűnösek-e, vagy pedig ártatlanok, amelyek ezeknek az embereknek a cselekedeteire vonatkoznak. Tehát a cselekedetek erről kapásból nyilván azt gondoljuk, hogy azok a morális szempontból nem indiferensek. Következésképpen egy cselekedetről azt állítani, hogy jó cselekedet, vagy egy cselekedetről azt állítani, hogy rossz cselekedet, az morális szempontból releváns állítás lesz. Ekkora és ilyen felvezető után nyilván mindenki már látja, hogy persze Abélár nem ezt mondja. Abélár azt mondja, hogy bizony a cselekedetekkel megint csak az a helyzet, mint a dolgokkal, meg a tényállásokkal, hogy tudnélik, morális szempontból teljesen indiferensek, ezt a meghökkentő állítást teszi. És ezt a többféleképpen is megpróbálja igazolni. Egyrészt van egy olyan igazolási kísérlete, ami igazából nem túl erős, eléggé gyenge, és ha csak ezzel próbálna érvelni az álláspontja mellett, akkor azt kellene, hogy mondjuk, hogy hát azért ezt még egyszer át kellett volna gondolnia. Ez annyi, hogy a cselekedetek is dolgok. Tehát ez igazából egy ontológiai, metafizikai jellegű megfontolás, amely cselekedeteket is dolgoknak tekinti, és ennek megfelelően a cselekedetekre is éppen azok a megfontolások vonatkoznának, amelyek a dolgokra vonatkoztak. Tehát ugye az az érvelés, amely a dolgokra állt, az eu ipso állni fog a cselekedetekre, miután a cselekedetek is dolgok. Ez nem egy túl jó érv, de van ennél jobb érve is Abélárnak. Úgy érvel ugyanis, hogy számos olyan esetet tudunk mondani, amikor egy és ugyanazon cselekedetet követik el mondjuk ketten, vagy akár többen, de a morális értéke a különböző cselekvők által elkövetett tetteknek, az mégis nyilvánvaló módon különbözik. Hát erre nagyon furcsa példái vannak egyébként Abélárnak. Az egyik példája, amely ebben a szövegben is előfordul, meg aztán később a másik szövegben, amiben a morális rosszal foglalkozik, szintén előfordul, az az, hogy ilyen az, amikor két ember akaszt föl egy gonosztevőt. Többen meghökkentek, többen meg nem hökkentek meg a hallgatóságban, tehát ketten akasztanak föl egy gonosztevőt, és az egyik embert az igazságosság iránti vágy vezérli, a másikat meg a bosszú vágy vezérli. Mert mondjuk ez a másik, akit másodszor említettem, ez valamiféle olyan sérelmet szenvedett el a gonosztevőtől korábban, amit meg szeretne bosszulni. Abélár azt mondja, hogy az akasztás aktusában résztvevő kettő darab személy közül az, akit az igazságosság vágya hajt, az morális értelemben jól cselekszik, amikor felakasztja a gonosztevőt, de a másik, akit a bosszú vágy hajt, az viszont morális értelemben rosszul cselekszik. Van egy ennél még vadabb példája is, az egy teológiai példa. Azt mondja, hogy ha megnézzük jobban a dolgot, akkor azt látjuk, hogy az Atya Úr Isten, meg Júdás, azok valójában ugyanazt csinálták, amikor kiszolgáltatták Jézust a rómaiaknak. Ugyanarról a cselekedetről van szó. Az Atya Úristen odaadta a fiát, Júdás meg ugye odaadta Jézust. Ugyanaz a cselekedet, mondja Abélár, de egy pillanatig sem gondolhatjuk azt, hogy az Atya intenciója az azonos lett volna Júdáséval. Teljesen nyilvánvaló, hogy mi volt az Atya intenciója, ugye az újszövetségi narratívák alapján, meg az újszövetségi narratívákhoz kapcsolódó további narratívák alapján. És hát az is elég egyértelműnek tűnik, hogy mi volt Júdás intenciója ebben a sztoriban. Nyilvánvaló, hogy bár ugyanazt a cselekedetet hajtották végre, ugyanaz volt a cselekedetük, de mégis morális szempontból meg kell különböztetni a két szereplőt valamilyen módon, és hogy milyen módon, azt közben már ki is mondtam, és itt az utolsó példa kapcsán, azt mondtam, hogy nem ugyanaz volt az intenciójuk, Abélárnak tehát ez a megoldása, hogy tudnélik, az, ami alapján a cselekedeteket meg tudjuk különböztetni egymástól, az az intenció, a szándék. És ezért van az, hogy a tudatlanságból, vagy a kényszer hatása alatt elkövetett cselekedetek, azok morális szempontból nem számíthatók be. Tudnék, ha nem tudom, hogy mit teszek, akkor nem is állhat szándékomban megtenni ezt a dolgot, okoskodik Abélár, de ha nem állhat szándékomban, és a szándék az, ami morális szempontból releváns, akkor egy olyan cselekedet, amit tudatlanságból követek el, az nem tudható be nekem semmilyen morális értékkel, tehát sem jó cselekedet nem lehet, sem rossz cselekedet nem lehet. Okay? Abélárnak elképesztő példái vannak. Erre az egyik példája az, hogy ilyen például az, amikor valaki tévedésből valaki másnak a feleségével hál. Írja Abélár, így van. Ezt nem tudom, hogy ez hogy lehet. Ezen teljesen elképesztő, nagyon furcsa példákat hoz. A példák egy része teológiai példa, egy másik rész a házasságtörésre és ezt hasonló dolgokra, tehát ilyen szexuális dolgokra vonatkozik, és nincs harmadik része szinte. Tehát mikor van még egy ilyen elenyésző kisebbség, ami ilyen mindenféle egyébre, saját élményei alapján hozott anyagból dolgozik, tehát jó olvasott ember volt a teológiában, jó sok teológiai példát ismert, hát elég sokat kavartott Párizsban, mindenféle rossz nyelvek szerint ugye nem csak Iloizzal volt viszonya, stb. Erről nem beszéltem a korábbiakban, de vannak ilyen források. Mindegy, és hát ugye ilyen típusú példákat hoz, de mindegy. A lényeg az, hogy ugye ez a furcsa példa, ez például arra példa, hogy hogyan lehet tudatlanságból valami helytelen dolgot cselekedni, amit aztán persze nem lehet fölróni az illetőnek, miután semmilyen módon nem volt tisztában azzal, hogy mit tesz, hogy tudnilik, nem a saját, hanem a szomszéd feleségével feküdt le. Oké? Okay? Tessék. Ott nincs ilyesmi. Ott szó sincs ilyesmiről. Ott minden szereplő számára világosak az intenciói. Ugye, amikor a két ember fölköti, az abból indul ki a példában Abélár, hogy éppen ettől értelmes a példa, hogy az egyik emberről tudjuk, tudjuk, hogy bosszú vágy vezérli, amikor felakasztja a gonosztevőt. Mit tudunk ebben az esetben? Hát az, hogy akit felakasztanak, az gonosztevő. Azt tudjuk, hogy ketten akasztják föl. Azt tudjuk, hogy az egyiket a bosszú vágy vezérli, és azt is tudjuk, hogy a másikat azt meg az igazságosság iránti vágy vezérli. Ennyit tudunk, és ennek alapján pontosan meg tudjuk mondani, hogy morálisan hogyan kell megítélnünk a két cselekvőt, de a cselekedeteiket nem tudjuk elkülöníteni egymástól, hiszen ugyanazt teszik, fölakasztják a gonosztevőt. Tehát ugye ez a példa, ez arra példa, hogy a cselekedet az önmagában nem elegendő arra, vagy nem elégséges ahhoz, hogy a morális megítélés alapja lehessen. Ahhoz, hogy valami a morális megítélés alapja lehessen, ahhoz valami másra is szükségünk van, vagy igazából nem is van szükségünk, hanem igazából valami másra van szükségünk, nem a cselekedetre. A tudatlanság meg a kényszer hatása alatt végrehajtott cselekedet, mind a kettő arra példa, hogy lehetséges olyan módon is rosszat vagy jót tenni, hogy nem áll mögötte semmiféle szándék, se jó, se rossz szándék, és ilyen esetben nem is lehet fölróni, vagy betudni az illetőnek, aki az adott cselekedetet végrehajtotta, morális értelemben azt, amit tett. Ugye nem lehet azt mondani az adott férfira, hogy házasságtörést követett el, mert hogy azt hitte, hogy a saját feleségével feküdt le, az Abélárféle példa alapján. Oké? Okay? Vagy hogyha kényszer hatására cselekszik valaki, persze itt nyilván aztán ezt el lehet kezdeni elemezni, hogy most mit jelent a kényszer, és hogy hol van az a határ, amitől kezdve beszámítható, mi az, amitől nem, stb. De mindegy, de elvileg egy másik olyan csoportja, vagy egy másik olyan feltételrendszer, amely morális értelemben beszámíthatatlanná teszi a cselekedeteket, az az, hogy cselekedhetünk olyan kényszer hatására is, amely lehetetlenné teszi azt, hogy az eredeti intencióinknak megfelelően tegyünk valamit. Oké? Okay? Tehát ez a Abélár elemzésében ez a dolognak a lényege. Abélár abból indul ki, hogy azt, hogy morálisan mi jó, meg morálisan mi rossz, azt tudjuk. Ebből indul ki. Hát ez az adott világban, meg az adott kontextusban ez nem irracionális ebből kiindulni. Abélár azt gondolta, hogy azért azoknak a morális szabályoknak, parancsolatoknak a az összessége, amelyek a rendelkezésre állnak, azok közül, vagy nem is az összessége, de jó néhány olyan morális szabály és vallási parancsolat van, amely pontosan leírja azt, hogy mi az, ami jó. Meg van az embernek lelki ismerete is. Tehát, hogy valahogyan összerakta ezt a dolgot, és nem, ezzel a problémával nem foglalkozik, hogy ne tudnánk, hogy mi a morális jó. Mármint, hogy abban az értelemben ne tudnánk, hogy mi a morális jó, hogy amikor cselekszünk és megteszünk valamit, akkor azon kéne vacilálnunk, hogy akkor ez most jó tett, vagy pedig rossz tett. Ugye abban az értelemben nem tudjuk, hogy mi a morális jó, amilyen értelemben a világ nem tudja, mármint, hogy ő azt gondolja, hogy ebben az értelemben nem tudjuk, mik azok a dolgok, amik morális szempontból értékkel bírnak. Tehát melyek azok a dolgok, amelyek morális szempontból relevánsak, és melyek azok a dolgok, amelyek morális szempontból indiferensek. Indiferensek maguk a dolgok, indiferensek a tényállások, és indiferensek a cselekedetek, mondja, önmagukban. A cselekedetek az intenciókkal együtt, amik összekapcsolódnak velük, már nem indiferensek, de az intenciók nélkül igen. Oké? Tehát ebben az értelemben nem tudjuk, mi a morális jó, de az egyes cselekvők, azok képesek különbséget tenni a jó és a rossz között. Ebből indul ki a világ. Amikor a következő, a morális rosszal foglalkozó szövegét írja, aminek az a cím, hogy etika sives cito te ipsum, vagyis etika, avagy ismerd meg önmagadat, te magadat, régiesebb magyar fordításban, akkor megint csak nem problémázik azon, hogy mi a morális rosszabban az értelemben, hogy amikor rosszat teszünk, akkor ne tudnánk, hogy az rossz, hanem megint csak valami más megközelítésben adja elemzését a dolognak. De annyira elment az idő, hogy ezt már csak a jövő órán fogom tudni elmondani, tehát ez egy kicsit át fog nyúlni akkor a következő órá elejére, hogy akkor megnézzük, hogy Abélard szerint mi a morális rossz, és akkor a következő órán utána tovább is haladunk az időben, ugrunk vagy majdnem egy évszázadot, jó néhány évtizedet, és akkor belekezdünk egy nagyobb témába, a 13. század közepe második felének néhány fontos filozófiai vitáját fogom elemezni, illetve Aquinói Tamás metafizikájáról fogok beszélni akkor utána a következőkben. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Filozófia és teológia a 13. században. Borbély Gábor előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. november 12-én készült. A felvételt készítette Iváncsics Bernát és szerkesztette Kalambos László.